Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
Manna FM.
Családi Manna, tehát Király Eszter író, mentál higiénés szakemberrel, aki itt van velem a stúdióban, ugye minden hónap utolsó szombatján beszélgetünk. Témánk mindig a párkapcsolat, ezen belül pedig válogatunk a témák között, mert van bőven. Mai napra pedig a kapcsolatfüggőség, társfüggőséget hoztuk témának. Szervusz Eszter, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szia Gabi!
El se hiszem, hogy a nyár utolsó szombatja van, legalábbis hát ugye naptár szerint, meg úgy egyáltalán, hát augusztus vége van. No, semmi probléma, jön az ősz, majd hozzuk az őszi kapcsolati, párkapcsolati témákat, bár ez sem évszakfüggő, ugye, amiről most fogunk beszélni, a társfüggőség, kapcsolatfüggőség. Induljunk onnan, hogy ez mitől alakulhat ki az, hogy valaki társfüggő, kapcsolatfüggő lesz?
Hogy örökzöldek, akkor inkább úgy mondanám, ja, hogy a párkapcsolati témáink örökzöldek. Hogy honnan alakul ki? Hát nagyon egyszerű lenne úgy összefoglalni, hogy a gyerekkorban gyökerezik, de igazából arra utal elsősorban ugye a kapcsolatfüggő kifejezés, hogy valaki az élete során valamikor nem volt képes megtanulni az önállóságot. Az önállóságot, az autonómiát, így nehezen tudja önmagát egy önálló, független személyként értelmezni a világban. Nagyon érdekes, mert megtörténhet már tulajdonképpen az ősbizalom elvesztésével, például az első 6 hónapban, amikor nem érezzük a édesanyánk támogató, ott lévő, jelenlévő, érzelmileg jelenlévő igényeinkre, szükségleteinkre figyelő jelenlétét. Tehát például egy nem jelenlévő anya, aki nem ismeri fel a baba érzelmi és fizikai igényeit, szükségleteit, elveszíthető akkor is, amikor elindul az első autonómia törekvés, például 2-3 éves korban, amikor az anya szintén nem elérhető, vagy kiszámíthatatlan a jelenléte.
Mindig az anyáról beszél?
Vagy a gondozóról. Tehát uh-huh. Ez igazából egy állandó jelenlévő személy, aki nem biztos, hogy az anya, de egy állandó uh-huh. jelenlévő személy a gyermek életében, és megjelenhet például mondjuk egy túl szigorú, túl megtorló, autoritár szülői magatartás esetén is, amikor például a kamaszkorban nem engedi a szülő lázadni egészséges mértékben a gyermekét. Tehát van egy domináns szülő, egy megtorló szülő, egy autoritár szülő, aki folyton kijelöli az utat, folyton megmondja, hogy mit kell csinálni, meghozza a döntéseket a gyerek megkérdezése nélkül. Úgy tűnik, mintha ez a szülő figyelne, mert mindenről kikérdezi a gyereket, de valójában kontrollálja. Tehát egy erős kontrollkészítéssel bíró szülő is hozhat, vagy okozhat egy későbbi társfüggőséget, de kialakulhat. Tehát a társfüggőség önmagában nem pszichés zavar, uh-huh. De beszélünk dependens személyiségzavarról is, ami már ugye személyiségzavar, de a kódependencia az nem pszichés zavar, hanem az egy téves kapcsolati működés.
Uh-huh. Én úgy szeretném, hogyha egyszer valahogyan tudnánk arról is beszélni, hogy nem csak a szülők, nem csak onnan datálódik, hanem ez kialakulhat, amikor már, nem tudom, amikor tényleg már önálló lesz az egyén, amikor már éli a saját életét, hogy esetleg akkor is alakulhat ez, vagy egyáltalán egy olyan személyiség, aki egyszerűen hajlamos erre, hogy akár, hogy kapcsolatfüggő legyen, hogy társfüggő legyen, és attól függetlenül, hogy a szülei hogy nevelték, ő előbb vagy utóbb oda fog eljutni, hogy nem tud kapcsolat nélkül élni.
De a hajlamosított tényezők, azok gyerekkorban alakulnak, tehát azok gyerekkorban érkeznek el hozzánk, és a szüleink azok, akik először megmutatják nekünk, hogy milyen az, amikor valaki független és szabad, ami azt jelenti, hogy tisztelik az autonóm lényünket, tehát nem egy erőszakos, megtorló, domináns, uh-huh. folyton fejünk felett megkérdezésünk nélkül, vagy minket be nem vonó döntéseket hozó szülőkről beszélünk, hanem egy elfogadó szülői magatartásról, és akkor itt jön a feltétel nélküli elfogadás, amiről sokszor beszélünk, hogy akkor is szeret, amikor nem úgy viselkedem, mint az elvárt. Persze azt szóvá teszi, tehát nem arról van szó, hogy nem húz határokat, nem határtalanul szeret, mert a társfüggőségnek pont ez a definíciója, hogy határtalanul szeretni valakit, uh-huh. hiszen az én határaim azok teljesen összemosódnak a másikéval. Tehát mindenképpen visszatérve a kérdésedre, a szüleink azok, akik először tisztelik, tehát megtanulják az önszeretet, megtanítják az önszeretetet nekünk.
Akkor a felelősség szülőnek lenni tényleg hatalmas felelősség. Még az jutott eszembe, hogyha tegyük fel a gyerek egy nagyon határozott egyéniség, nagyon akaratos és nagyon, mert ugye van ilyen, aki már néhány éves korba kiderül róla, hogy egyszerűen nem lehet neki irányt mutatni, mindig lehet, de nem lehet megmondani, hogy mit csináljon, hogy csinál, nem lehet őt igazából úgy irányítani. Egy autoriter szülőnél egy ilyen gyerekkel akkor is előfordulhat, vagy előfordulhat az a forgatókönyv is, hogy a gyerek attól függetlenül, hogy a szülő ilyen, ő egyszerűen a saját feje után fog menni, és nem fog kialakulni mondjuk ez a probléma.
Hát később biztos, hogy a saját feje után fog menni, mert valahogyan érvényre kell jutni.
Úgy értem, hogy nem befolyásolja, tegyük fel, nem befolyásolja, előfordulhat-e ilyen a szülői hozzáállás?
Előfordulhat, igen, de inkább az a jellemző, hogy a gyerek tulajdonképpen nem tudja érvényre juttatni saját magát. Tehát bármennyire törekszik, bármilyen mértékű autonómia törekvése lehet, az le van törve.
Hát ugye kiszolgáltatott, azért lássuk be, kiszolgáltatott helyzetben van ugye egy gyerek minden ilyenkor,
van,
igen.
Egy függő helyzetben.
Függő helyzetben, így van. No, életöröm zenét hozunk, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést Király Eszterrel. Maradjanak velünk.
Családi Manna Ferenc Gabival.
Valamint Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Témánk pedig a társfüggőség, kapcsolatfüggőség, és a zene előtt ugye ott hagytuk abba, hogy hát sajnos az ilyen témáknál mindig oda kanyarodunk vissza, hogy a szülői, tehát az, hogy hogyan nőttünk fel, hogyan álltak hozzánk a szüleink, milyen példát láttunk, hogyan neveltek, ez nagyban befolyásolja azt, hogy milyen lesz a felnőtt korban, vagy akár amikor már ugye az ember elkezd kapcsolatokat építeni, pontosabban párkapcsolatot kialakítani, hogy akkor hogyan viszonyulunk a társunkhoz, hogy egyáltalán milyen párt választunk magunknak, ezek mind-mind gyerekkorból hozzuk ehhez a mintákat. A kapcsolatfüggőséghez, a társfüggőséghez is. Milyen jelek utalhatnak mondjuk fiatalkorban, tehát ilyen 18 körül, amikor már, hát mondjuk ma már azért még korábban alakítanak ki párkapcsolatot ugye a fiatalok, de mik lehetnek azok a jelek, amik arra utalhatnak, hogy hoppá, itt társfüggőség, kapcsolatfüggőség lehet?
Valaki egyszer egy csoportban úgy fogalmazott, hogy ő a szer, ami letompítja a szorongásomat. Hogyha általánosságban véve a függőségekre gondolunk, és nem csak a társfüggőségre, akkor egy függőség az mindig valamit letompít, és valamit elfed. Tehát egy olyan dolgot fed el, amiről nem beszélünk, vagy nem tudtuk érvényre juttatni, vagy nem dolgoztuk fel, legyen az egy feldolgozatlan trauma, vagy legyen az egy olyan elakadás az életünkben, amit nem tudtunk érvényre juttatni, megvalósítani, például az önmagunkért való kiállást, vagy az önérvényesítést, vagy az igények, szükségletek világos kifejezése, kinyilvánítása, határaimnak a meghúzása. Tehát minden függőnél valahogy megjelenik ez a menekülő útvonal, a keresése, ami elfedi, tompítja a problémát. Erről már beszélgettünk egyébként a pornófüggőség esetén is, illetve most itt a szerfüggőséghez hasonlította ez a személy, akiről én beszélek, hiszen valóban, amikor nincs társa, akkor a szószoros értelmében megvonási tüneteket tud megtapasztalni. Tehát olyan megvonási tünetek, amelyek például a szer megvonáshoz hasonlítanak, akár az alvászavar, akár az ingerlékenység, az indulatkezelési problémák, tehát mindenképpen megjelennek azok a megvonási tünetek, amelyek minden szer megvonásnál vagy alkohol megvonásnál megjelennek. Ez az egyik, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos tényező, amiről tudni kell és beszélni kell.
Itt bocsáss meg, itt egy picit hadd szakítsalak félbe, hogy de ez egy, ha egy kapcsolat véget ér, akkor ezek a tünetek jelentkezhetnek mindenkinél, sőt jelentkeznek is.
Egy társfüggőnél ez nagyon intenzíven jelentkezik. Aha. Tehát ez a szószoros értelmében vett szeparáció szorongás, amikor valaki tulajdonképpen az öklét harabdálva az okog a sarokban. Most egy kicsit kisarkítva fogalmaztam meg, de tényleg nem tudja eltűrni a szeparáció szorongást, és azonnal azt érzi, hogy rá kell függenie újra valakire, hiszen tulajdonképpen a társfüggőség arról szól, hogy, hogy önmagamat akarom folyamatosan elégnek és szerethetőnek érezni. Tehát én egyedül, amikor nem élek párkapcsolatban, akkor kell, hogy legyen egy én fókuszú, jó és szilárd, viszonylag szilárd önértékelésem, ami ugye azt eredményezi, hogy önmagamat önálló lényként is tudom értelmezni a világban. Ahogyan ugye az első blogban megfogalmaztuk, itt történik egy törés ugye a gyerek életében, a baba életében, legtöbbször ugye már az első 6 hónapban, amikor az ősbizalmat elveszíti. De ugye később is kialakulhat egy túlságosan szigorú, megtorló autoritár szülői jelenlét.
A túlságosan gondoskodó szülő is például, aki mindent megcsinál mondjuk a gyerek helyett, mindent, hát az is egy probléma?
Most gondoljunk bele abba, hogy egy önfeláldozó szülő is tud egy ilyet alkotni, ugye egy ilyen gyereket.
Igen, és a lehető legjobb szándékkal teszi mindezt. Hiszen
egy
ez fontos, igen.
Szülő kontrollál, tehát most úgy vannak rendben a dolgok, ahogyan ő elmondja, ahogyan ő irányít, ahogyan ő azt kitalálja, és ez is megtöri a gyereknek az autonóm lényét, mert egy önfeláldozó szülő is kontrollkésztetéssel bír, és mindig megmondja a gyereknek, hogy mit csináljon. Ez is ugyanúgy okozhat, ugye okozhat függőségi viszonyokhoz való ragaszkodást, hiszen ugye a társfüggőség az nem párkapcsolat, hanem az egy érzelmi függés. Ha egészséges kapcsolatról beszélünk, akkor ott egyenrangúságról beszélünk. Itt nincsen egyenrangúság. Tehát van egy túlszerető fél, egy párkapcsolaton belüli túlragaszkodó fél, egy alacsony önbecsülésű fél, akinek a kedve, a jolléte, a hangulata tulajdonképpen mindig függővé van téve a másiktól. És nagyon gyakran, hogyha jelekről beszélünk, de ez lehet, hogy majd a
következő, igen. Még sok jel van egyébként, amire így lehet figyelni.
Vannak még.
No, hát akkor zenét hozunk elsősorban, de ezt követően akkor folytatjuk. Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel, maradjanak velünk.
Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna FM.
Valamint a másik mikrofonnál Király Eszter író, mentálhigiénés szakember. Témánk pedig a társfüggőség, kapcsolatfüggőség. Rengeteg dologról szó esett a zene és a hírek előtt. Aki kíváncsi a beszélgetésre, és nem tudta hallgatni mondjuk az előzményeket, az visszahallgathatja, nem sokára felkerül az oldalunkra, a Spotify-on, iTunes-on is elérhető lesz. A jeleknél hagytuk abba ugye a beszélgetést. Szóval onnan indultunk ugye, hogy általában, mint minden ilyen témánál sajnos, a gyerekkor az nagyon befolyásolja, hogy milyen párkapcsolatunk lesz. Azért mondom, hogy sajnos, mert hogyha nem olyan családban nő fel az ember, vagy egy, ahogy Eszter is mondta, autoriter személyiség, mondjuk akár anyuka, vagy apuka, vagy az apuka is amúgy a gondviselő, igen, azt mondtuk, igen.
Igen.
Akkor kialakulhat ez a társfüggőség, kapcsolatfüggőség a gyereknél is. Ennek vannak jelei, és itt hagytuk abba a beszélgetést, hogy milyen jelek azok, amik arra utalhatnak már a fiatal korban, hogy hoppá, itt lehet, hogy valamilyen függőségről beszélhetünk, kapcsolatfüggőségről szó szerint.
Van egy állandó szorongás egy kapcsolatfüggő társjának a működésében. Van egy állandó kirekesztettségtől, alkalmatlanságtól való félelem, ami erről ugyanúgy nem beszél, mert erről majd a pszichológusnak fog beszélni, de igazából nem arról van szó, hogy ő az érzéseit feltárja, hanem amikor terapeutához fordul egy kapcsolatfüggő, akkor nagyon gyakran az jelenik meg, hogy egyszerűen nem érti a társának a viselkedését, mert az nincs jelen, nem figyel rá, stb. Tehát ebből is látszik, hogy a párkapcsolatot egyfajta szimbiózisként értelmezi. Tehát, minthogyha visszamenne ugye így regresszíven ugye abba az én állapotba, amikor ő szimbiózisban volt az ő édesanyjával, vagy az állandó gondozójával. Tehát a szimbiotikus állapot az az életünk első éveiben kell, hogy legyen. Ha az ott sérült, tehát hogyha ezt a szimbiózist, amiben tényleg az anya állandóan elérhető, ott kell, hogy az anya részéről valóban egy önfeláldozó én kerüljön előtérbe, hiszen ez az első év arról szól, hogy a gyermek szükségletei fizikailag és érzelmileg vannak előtérbe helyezve. Tehát visszatérve ugye egy társfüggő működésére, egyfajta szimbiotikus állapotot képzel el a párkapcsolatban, és csak ezt, ugye erről beszéltem, hogy határtalanul szeret, ugye erre utaltam itt ezzel a kifejezéssel, és ez a szimbiotikus állapot, az azt jelenti, hogy amikor a társa fizikailag nincs jelen, akkor van ez a folytonos túlkapaszkodó, ellenőrizgető, kontrolláló, túlragaszkodó magatartás, egyszer manipulatív, agresszív, másszor önalávető, ugye próbálja ezt ellensúlyozni a manipulatív magatartást egy önalávető magatartással, amikor így behódol, amikor szolgálja a másikat. Tehát ezzel a szimbiotikus összeolvadással tulajdonképpen azt az állapotot akarja megteremteni, amit ő valaha elveszített, vagy sosem volt meg, vagy hézagosan volt meg az ő életében valamikor a gyermeki időszakban, és megjelenik valóban, tehát az érzés, hogy azt várja a társától, amit a gyermek a szüleitől. Tehát vagy egy 100%-os figyelmet, jelenlétet, odaadást, önátadást biztosító társat vár el, aki teljes egészében jelen van, ugye ezt jelenti.
És ez azért, mert hiányzott a gyerekkorában ez. De hogyha mondjuk ugyanez megvolt a gyerekkorában, akkor nem lehet, hogy ugyanazt várja el? Tehát a másik oldal az nem?
Nem lehetett meg ugyanazt. Tehát valahol ez sérült egy társfüggő életében.
Értem,
valahol
aha.
Ez megsérült. Ugye rendszerint egy viselkedésterápia során, vagy egy kognitív viselkedésterápia, vagy ahogyan amiről az előbb beszéltünk, hipnoterápia, ugye fényt tud deríteni ezekre az elrejtett, tehát tudattalamban rejtett emlékekre, hiszen ugye amit a tudattalamban hordozunk, az ugyanúgy befolyásolja a lelki működésünket, csak nem tudunk róla. Tehát visszatérve, ugye egy anya vagy apa figurát akar látni a partnereiben, aki állandóan jelen van, aki állandóan készenlétben van, mindig érzelmileg elérhető, szimbiotikus kapcsolatot biztosít számára, de ez a társ, ez legyen ugyanakkor döntéseket hozó, legyen terelgető, legyen őt, aki őt megdicséri, aki őt időnként megbünteti, itt mint egy szülő. Uh-huh. És aki mellett ő tulajdonképpen egy gyermek ilyen állapotban létezhet.
De akkor itt hogy van meg a női férfi viszont sehogy?
Lehet, hogy az elején még ott vannak, csak utána ezek kivesznek, ezek a szexuális energiák, tehát elfáradnak, hiszen most képzeljük el azt a társat, akire állandóan ráfüggenek, tehát ez milyen fullasztó tud lenni ugye annak a társnak a számára, aki nem tudja az ő magányigényét például érvényre juttatni.
Itt ugye függőségről beszélünk, kapcsolatfüggőségről, most mindjárt a zenét kell hoznunk, azért gyorsan még ezt akarom megkérdezni tőled, hogy itt csak a párom irányába lehet ez a függőség, tehát maga a kapcsolat, tehát mondjuk nőként a férfiak felé, tehát adott kapcsolatomhoz, vagy akár bármilyen más területre kiterjedhet, úgymond ez a kapcsolatfüggőség.
Tehát kódependencia, vagy kapcsolatfüggőség, az is egyfajta egy függőség. Tehát a beszélgetésünk elején beszélgettünk egyéb függőségekről, szerfüggőségről, alkoholfüggőségről, munkamániáról, játékszenvedélyről, tehát ezek mind-mind függőségek.
Én arra gondolok itt most, hogy...
Igen, tudom. Tehát a függő személy az nem csak egy társra függhet rá, hanem mondjuk, hogyha elveszíti a társát, vagy végképp mondjuk éppen nem tud párkapcsolathoz jutni, és ezt muszáj vagyok így fogalmazni, akkor ráfügg egy intézményre, például egészségügyi intézményekre. Sokszor beteg, sokszor van problémája az egészségi állapotával, kialakul ugye egyfajta hipohondria is, amiben ő folyton egy megerősítő tanácsot vár el. Ilyenkor
odafigyelés.
Tulajdonképpen az egészségügyi intézmény vagy az orvos képvisel számára egy anya vagy apa figurát, aki törődik vele, aki törődik az ő igényeivel. Tehát képesek befeküdni a pszichiátriai intézményekbe, hogy ők kipihenjék magukat. Tehát igazából nem csak párkapcsolatra függnek ők rá, hanem akár intézményre is.
Tehát az a lényeg, hogy valaki figyeljen rájuk folyamatosan.
Valakivel megéljék ugye ezt az állandó törődést és figyelmet.
Nyilván, hogyha ráfügg valaki egy orvosi intézményre, utána pedig jön a nagy ő, akire rá tud újra függni, akkor valószínű, hogy ennek vége szakad. Tehát, hogy hirtelen egészséges lesz, vagy jobban fogja érezni magát pontosabban, mert ott lesz a férfi vagy a nő, akire rá tudja ugyanezt a függőséget, vagy össze tudja kapcsolni.
Igen, így van.
No, akkor életöröm zenét hozunk, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
Valamint Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Témánk a kapcsolatfüggőség, párfüggőség. Ugye erről beszélgettünk, a beszélgetés nem sokára visszahallgatható lesz Spotify-on, iTunes-on. SoundCloudon mindenhol is elérik. No, a jelekről beszéltünk, és Eszterit említette még a zene alatt nekem, hogy van még egy nagyon fontos jel, amit mindenképpen említsünk, aztán majd picit tovább lépünk, hogy ebből ki lehet egyáltalán lábolni, és ha igen, akkor hogyan? No, először nézzük ezt a nagyon fontos jelet.
Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom elmondani, hiszen ez azért markánsan jelzi, hogyha valaki kapcsolatfüggő. Hogyha a kapcsolat szakaszait megnézzük, hiszen a párkapcsolat szakaszokra bontható, erről is már
volt már műsorunk, igen.
Fejlődési szakaszokon ról beszélhetünk egy párkapcsolat esetében is, és a legelső szakasz az a szimbiózisról szól, a szimbiotikus összeolvadásról, ami azért egy másfél két évet jelent. Ugye itt van ebben a szakaszban egy erős hormonlavina, ugye nevezhetjük így, tehát ez a dopamin termelődés erős, az oxitocin termelődés, az adrenalin, a szerotonin, tehát megemelkednek tulajdonképpen az örömhormonok a vérben, és ez az állapot eredményez tulajdonképpen egy erős szexuális energiát, egy szenvedésszerelem állapotot, egy rózsaszín ködöt, amiről szoktuk beszélni, és egy szimbiózist. Tehát, hogyha belegondolunk, azért ebben az első szakaszban azért nagyon sokat vannak együtt a szerelmesek, sok időt töltenek együtt, ki sem kelnek az ágyból, sokat néznek egymás szemébe, egyébként a szemkontaktus is oxitocin termelődést segít, tehát hogyha sokat nézel a párod szemébe, akkor számíthatsz arra, hogy mondjuk egy kötődést elősegítő hormon termelődést fogsz elősegíteni, ami a szeretet hormon vagy szerelem hormon más szóval, tehát sokkal jobban fogod szeretni utána, egyszerűen fogalmazva. Tehát ebben a kezdeti fejlődési szakaszban egy szimbiózis van. És az egy nagyon-nagyon fontos jel, amikor valaki nem tud ebből a szimbiózis állapotból, tehát amikor a párkapcsolat normálisan elkezd szelidülni, és ebből a szimbiotikus állapotból valaki nem tud visszatérni önmagához. Hiszen a második szakasz az arról szól, hogy elkezdődik egy természetes és egészséges kifelé fordulás a kapcsolatból, vagy egy leválás egymásról, amiben újra előtérbe kerülnek például a baráti kapcsolatok, a rokoni kapcsolatok, az építő emberi kapcsolatok, az örömet hozó tevékenységek, az idő, a magányigény, ez a második szakasz.
De ez a két szakasz, ez nem folyhat össze? Tehát, hogy van egy egészséges kapcsolat kezdetén, azért már a szimbiózis szakaszába is lehet, nem? Hogy azért az egy kifele fordulás is van valamilyen szinten.
Kevesebb az igény arra.
Aha.
Inkább így fogalmaznék, hogy kevesebb arra az igény, mert van egy óhatatlanul ugye a szerelem kémiájából fakadóan, van egy szimbiózisra való igény, egy folytonos összeolvadás állapotra való igény. Ez egy nagyon-nagyon fontos jel, amikor valakinek nehézséget okoz a szimbiotikus állapotból egy következő fejlődési szakaszba lépni, ahol szintén jelen van az, hogy szeretjük egymást, hogy elköteleződésünket egymás felé nyilvánvalóvá tesszük, de van egy kifelé fordulás felé való igény, ami a szimbiózistól való természetes eltávolodást jelenti. mert hiszen egy társfüggő egy folytonos, állandó jelenlétre vágyik a társától. Egy olyan kiszámítható és folytonos, szimbiotikus jelenlétre, amit valaha ő nem kapott meg, vagy hézagosan kapott meg, amiről már eddig beszélgettünk. Tehát ez egy nagyon fontos jel, ezt önmagunkban is megtapasztalhatjuk, hogy vajon mennyire engedjük a társunkat eltávolodni, és mi hogyan tudjuk ugye ezt az én megélni.
Na most nagyon gyorsan, mert az időnk lejárt, hogyan tudunk ebből kilábalni? Van erre valamilyen módszer?
Hát először is meg kell értenünk a múltnak a sérüléseit, hogy mi történt. Ezt segítséggel feldolgozhatjuk, tehát ehhez kérhetünk terapeutától segítséget. Tehát legyen egy tudatos döntés, hogy bárki motivált legyen a változtatásra. Segíthet az olyan építő emberi kapcsolatoknak az ápolása, ahol bíznak az önállóságunkban, ahol tisztelik az a mi kompetenciánkat, a mi autonóm lényünket, ahol képesek tudunk lenni a felelősségvállalásra, az önálló döntéseknek a meghozatalára. Hogyha ezekből elég sok van, és ha ezt elkezdjük gyakorolni, akkor el kell kezdenünk erőltetni egy kicsit az egyedül létet. Az erőltetni az nem egy olyan szép szó, de ezt gyakran szoktam használni. Tehát, hogy képesek legyünk az egyedül lét periódust és szeparációs szorongás nélkül megélni.
Tehát van kiút ebből is, mint mindenből egyébként. Igen. Rengeteg önmunkával, meg hát segítségigénybevételével nyilván, ahol kell.
Igen.
Ezzel nagyon szépen köszönöm neked a mai beszélgetést is. Egy hónap múlva újra találkozunk.
Köszönöm szépen, szép napot kívánok.
Kedves hallgatóim, Király Eszter író, mentálhigiénés szakember volt a vendégem ebben az órában.
Manna. Ez a Családi Manna.